1632-ben születtem York városában. Családom idegen eredetű volt. Apám Brémából származott ide, és először Hullban telepedett le. Kereskedéssel szép vagyonhoz jutott, de később abbahagyta ezt a foglalkozást, és Yorkba költözött. Itt vett el anyámat a Robinsonok családjából. Ezért neveztek engem Robinson Kreutznernak. Mivel azonban Angliában a neveket rendesen eltorzítják, rám ragadt a Crusoe név. Társaim is mindig így neveztek. Harmadik fiú voltam a családban. Nem neveltek semmi foglalkozásra, a fejem már nagyon korán tele volt kalandos tervekkel. Apám ekkoriban már eléggé megöregedett. Igyekezett tanítatni, amennyire ezt a házi nevelés és a falusi iskola lehetővé tette. Azt szerette volna, ha ügyvéd leszek. Én azonban mindenáron tengerre akartam szállni, és ez a szándékom teljesen szembeállított apám akaratával, sőt, parancsaival. Apám komoly és bölcs ember volt. Kitűnő tanácsokkal látott el, mert előre látta sorsomat. Egy reggel szobájába hívott, hova köszvénye kötötte, és barátságos hangon megvitatta velem ezt a kérdést. Megkérdezte, hogy a vándorkedvem kívül miféle okom van még arra, hogy az apai házat és szülőföldemet elhagyjam. Elmondta, hogy csak egészen kétségbeesett emberek, vagy pedig a nagyon gazdagok kockáztathatnak meg ilyen kalandokat. Nekem azonban egyik fajtához sincs semmi közöm. Azon az úton, amelyen mi járunk, csendesen és simán folyik az ember élete. Aztán komolyan és szeretettel figyelmeztetett, hogy ne kövessen fiatalos szenvedélyemet. Ne rohanjak azokba a nyomorúságokba, melyektől a természet és környezetem megvédenek. Ő szívesen gondoskodik rólam, mindent elkövet, hogy jól érezzem magam itthon. Kijelentette, hogy bolond lépésre határozom magam, ha elmegyek hazúrról. És lesz időm majd gondolkozni azon, milyen helytelen volt elhanyagolni tanácsát. De akkor már senki sem segít a visszatérésben. Ekkor könnyek szöktek szemébe. Talán maga sem tudta, hogy előre látja a jövőmet. Annyira meghatódott, hogy abbahagyta a beszélgetést. Csak annyit jegyzett meg. Most nagyon tele van a szíve, és nem tud többet mondani. Engem a beszélgetés nagyon megindított, mert ugyan kire ne lett volna hatással. Elhatároztam, hogy többé nem kívánkozom idegenbe, hanem apám óhajának megfelelően otthon telepszem meg. Sajnos jó szándékom néhány nap alatt elpárolgott. Hogy apám ellenvetéseit ne halljam, elhatároztam, hogy titokban távozom. Annyira azonban mégsem siettem, ahogy első fellángolásomban elképzeltem. Mikor egyszer anyámat a rendesnél valamivel jobbkedvűnek láttam, elmondtam neki, mennyire szeretnék világot látni. Semmi máshoz nincs kedvem, és legjobb lenne, ha apám is beleegyezését adna a dologhoz. 18 éves vagyok. Most már elkéstem, hogy mesterséget tanuljak, vagy ügyvédbojtárnak menjek. Ha meg is kísérelném, végül biztosan elszöknék mesteremtől, és tengerre mennék. Szóljon apámnak, hogy engedjen el. Anyámat a dolog nagyon felizgatta. Kijelentette, hogy közben járásának semmi értelme. Apám soha nem adná beleegyezését ahhoz, amiről tudja, hogy ártalmamra van. Csodálkozik rajta, hogy is jut eszembe ilyesmi. Ő is megismételte, hogy pusztulásba rohanok. És ami őt illeti, szintén nem nyújt segédkezet romlásomhoz. Nem szeretné, ha valaha is azt mondhatnám, hogy ő beleegyezett, mikor apám nemet mondott. Körülbelül egy év múlva mégis nekimentem a világnak. Közben makacsul süket maradtam minden kísérlettel szemben, hogy valamilyen komoly foglalkozást kezdjek. Gyakran vitatkoztam apámmal és anyámmal, akik ellenezték mindazt, amire hajlamaim késztettek. Egyszer éppen Fjulban időztem, ahová véletlenül mentem. Nem volt szándékomban, hogy éppen akkor szökjen meg. Egyik barátom azonban, aki apja hajóján éppen Londonba készült, rábeszélt, hogy menjek vele. Tehát sem apámat, sem anyámat nem kérdeztem, sőt, üzenetet sem hagytam hátra számukra. Belenyugodtam abba, hogy majd csak megtudják valahogyan a dolgot. És 1651. szeptember 1-én életemben először hajóra szálltam. Úgy gondolom, kalandvágyó fiatalok bajai aligha kezdődtek korábban és tartottak tovább, mint az enyéim. Alig hagyta el a hajó a Humber-öblöt, széltámadt, és a tenger vadul hullámzani kezdett. Mivel azelőtt még soha tengeren nem voltam, testemben szörnyű gyöngeséget és lelkemben iszonyú rémületet éreztem. Komolyan gondolkozni kezdtem tettemen. Eszembe jutottak szüleim tanácsai, apám könnyei és anyám rimánkodásai. Lelkiismeretem, mely akkoriban még nem kérgesedett meg, súlyos szemrehányásokat zúdított rám. A vihar egyre erősödött, a hullámok mind magasabbra tornyosultak, bár meg se közelítették azokat, amelyeket később láttam. Én azonban még ifjú hajós voltam, tapasztalatokkal nem rendelkeztem, és amit láttam, éppen elég volt nekem. Elkészültem rá, hogy minden hullám elnyelhet bennünket, és mikor a hajó zuhant, úgy éreztem, hogy meg sem állunk a tenger fenekéig. Kétségbeesésemben megfogadtam, hogy hazamegyek apámhoz, és soha életemben nem teszem hajóra lábam, ha épp bőrrel szárazföldre kerülök. Követni fogom apám tanácsait, mert beláttam, milyen helyes mindaz, amit a csendes életről mondott. Bölcs és józan gondolataim mindvégig kísértek, amíg a vihar tartott. Másnap azonban, mikor a tenger kisimult, kezdtem kissé megszokni a dolgot. Ennek ellenére egész nap levert voltam, mert tengeri betegségem még nem múlt el. Estére a szél is elállt, és gyönyörű napszálta volt. Másnap ugyanígy kelt a nap, és a szélcsendes tenger a szelíd napfényben olyan gyönyörű látványt nyújtott, amilyet még soha nem láttam. Éjszaka mélyen aludtam, gyengeségem elmúlt, vidám voltam, és kíváncsian néztem a vizet, mely előző nap olyan kegyetlennek és rémesnek mutatkozott. És nehogy jó szándékom gyökeret verhessen bennem, hozzám lépett barátom, aki az útra csábított. Na Bob, mondta vállamra ütve, hogy érzed magad? Fogadjunk, hogy nagyon megijedtél a múlt éjjel attól a kis széltől. Hogy kis szél, azt mondod? Kiáltottam fel. Iszonyú vihar! Vihar? Ó, te bolond! Ezt nevezette viharnak? Semmi se volt az egész, az ilyen kis szélfújás egy hajónak meg se kottyan. De te még egészen zöldfülű vagy, Bob. Gyere, főzzünk puncsot, és akkor mindent elfelejtesz. Mit szólsz ez a szép időhöz? Egy szóval én is úgy jártam, mint a többi hajós. A puncs elkészült, én pedig becsíptem. Akkor éjszaka mindent elfelejtettem. Nem bántam az elmúltakat, és nem törődtem jövendőmmel. Ahogy a tenger simasága visszatért, és a vihar elült, úgy rohantak meg régi gondolataim. Félelmemet és aggodalmamat, mintha elnyelte volna a tenger, és vágyaim visszatérő áramlatában elfelejtettem kétségbeesett fogadalmaimat. Ha időnként feltámad bennem a meggondolás, leráztam magamról. 5 vagy 6 nap alatt tökéletes győzelmet arattam lelkiismeretem felett, mint a fiatalemberek általában, akik elhatározzák, hogy nem törődnek ilyesmivel. A 6 napos tengeri utazás után Yarmouth Roadsba értünk. Mivel a szél az ellenkező irányból fújt, és a tenger csendes volt, a vihar óta elég keveset haladtunk. Itt horgonyt kellett vetnünk, mivel a szél továbbra is ellenkező irányból, vagy délnyugatról fújt. Legalább 1 hétig ott maradtunk. Ez alatt Newcastle-ból számos hajó érkezett a folyótorkolatba, mert itt szokták megvárni a kedvező szelet, mellyel felfelé lehet a folyón haladni. Nem időztünk volna sokáig, hiszen a dagály is felvitt volna minket, de a szél 4 vagy 5 napig kegyetlenül fújt. Mivel azonban ezt a helyet alkalmas pihenőhelynek tekintették, a horgony és a hajókötél pedig jól tartott, az emberek nem sokat törődtek a dologgal. Úgy töltötték idejüket, ahogy a tengerészek általában, heverészéssel és mulatozással. 8. nap reggel azonban erősödni kezdett a szél. Valamennyi emberünk a vitorlák bevonásával foglalatoskodott, hogy a hajó jobban kibírja a szelet. Délre a hullámok már magasra csaptak, némelyik el is öntötte a hajót. Azt gondoltuk, hogy a horgony is kiszakadt, és a kapitány elrendelte egy másik horgony leeresztését. Ekkor már borzasztó vihar dühöngött. Észrevettem, hogy a tengerészek arcán is rémület és iszony tükröződik. Hallottam, hogy a kapitány, noha a hajók gondja éppen elég elfoglalta, nem egyszer felsóhajtott. Végünk van, mindnyájan elveszünk. Az első szélrohamok közben eltompultam, feküdtem kabinomban. Múltkori megbánásom visszatért, de keményen küzdöttem magam ellen. Azt gondoltam, mostani halálfélelmem is el fog múlni. De mikor a kapitány elment mellettem, és hallottam kétségbeesett hangját, magam is borzalmasan megrémültem. Kiugrottam a kabinból, és körülnéztem. Soha ilyen gyászos látvány nem tárult elém. A hullámok hegymagasságra emelkedtek, és minden 3-4 percben elöntöttek bennünket. Körös körül nem láttam egyebet, mint pusztulást. 2 közelünkbe levő hajóbnak tőből letört az árbóca súlyos megterheléstől. A mi embereink azt kiáltozták, hogy körülbelül 1 mérföldnyire egy hajó elsüllyedt. 2 másik hajónak a horgonya kiszakadt, így kisodródtak a nyílt tengerre. Sorsuk most már a véletlenre volt bízva, mert az árbócaik eltörtek. A könnyű hajók jobban bírták a vihart és a tenger. 2 vagy 3 mégis elragadott a szél. Egyetlen vitorlájukkal hihetetlen sebességgel haladtak. Este felé a kormányos és a csónakmester arra kérték a kapitányt, hadd vágják le az előárbócot. Ő azonban nem akart beleegyezni. A csónakmester erősködött, hogy különben elsüllyed a hajó. Erre a kapitány mégis beleegyezett. Az előárbóc levágása után a főárbóc olyan bizonytalanul állt, hogy kénytelenek voltunk azt is levágni, most már teljesen puszta volt a fedélzet. Elképzelhető lelkiállapotom, hiszen kezdő hajós voltam még, és ilyesmit soha nem éltem át. Pedig még nem is tartottunk a legrosszabbnál, a vihardühe fokozódott, még a tengerészek is elismerték, hogy soha ilyent nem láttak. Igaz, hogy hajónk erős volt, de súlyos terhet vitt magával. A tengerészek sűrűn ismételték, hogy elsüllyedünk. A vihar most már olyan hevesen dühöngött, hogy olyasminek lehettem tanúja, amit ritka ember láthat. A hajós kapitány, a csónakmester és a tengerészek egyformán a halálra készültek, és minden pillanatban várták, hogy alászállunk a tenger fenekére. Az éjszaka közepén egyik emberünk elkiáltotta magát, hogy léket kaptunk. Egy másik már azzal a hírrel jött, hogy a víz 4 láb magasan áll a hajó fenekén. Mindenkit a szivattyúkhoz rendeltek. Ennek hallatára szívem verése is elállt. Az ágyról, amelyen ültem, háttal lebuktam a kabin padlójára. Társaim azonban felemeltek és rám förmettek. Hogyha semmi egyébre nem vagyok jó, szivattyúzni én is tudok úgy, mint más. A szivattyúkhoz mentem, és teljes erővel munkához láttam. Még ezt csináltuk, a kapitány néhány könnyebb hajót kísért figyelemmel, melyek nem voltak képesek megbirkózni a viharral. Ezért kénytelenek voltak kifutni a tengerre, és mellettünk suhantak el. Elrendelte, hogy vészjelül süssük el az ágyút. Én nem tudtam, ez mit jelent, és azt gondoltam, hogy darabokra tört a hajó, vagy más szörnyűség történt. Egy szóval annyira oda voltam, hogy ájultam, estem össze. Ebben a pillanatban azonban mindenki saját életével törődött, és senki sem volt arra kíváncsi, mi történt velem. A szivattyúhoz más lépett, engem pedig lábával félretolt. Ott hagyott fekve, azt hitte, hogy meghaltam. Jó időbe került, míg magamhoz tértem. Tovább dolgoztunk. A víz azonban egyre növekedett a hajó belsejében, és nyilvánvaló volt, hogy süllyedünk. Igaz ugyan, hogy a vihar kezdett már csendesedni, de reménytelennek látszott, hogy elérjük a kikötőt. A kapitány tehát újabb vészlövéseket adott le. Egy könnyű hajó megkísérelte, hogy egy csónakot küldjön segítségünkre, ami elég kockázatos dolog volt. De jó ideig nem tudtunk a csónakba jutni, pedig a csónak nem maradhatott sokáig a hajó mellett. Végül az emberek addig eveztek minden erejüket megfeszítve és életüket kockáztatva, hogy a mieinket megmentsék, még sikerült hozzájuk a hajófaránát egy kötelet bójával együtt átdobni. Hosszú munka után elkapták ezt az úszó golyót. Mi közel húztuk mentőinket a hajónk orrához, és valamennyien átszálltunk a bárkába. Mikor már a csónakban voltunk, céltalannak tartottuk, hogy az ő hajójukat elérjük. Úgy határoztunk, hogy a part felé evezünk. Kapitányunk megígérte nekik, hogy a csónak árát megtéríti, ha összetörne a parton. Így félig evezve, félig sodortatva északi irányban megközelítettük Winterton Nest. 4 órája eveztünk már a csónakban, mikor tanúi lehettünk, hogy hajónk elsüllyed. Ekkor értettem meg először igazán, mit jelent ez a szó. Bevallom, szememet is alig mertem felemelni, mikor a szót matróztársaim szájából hallottam. Attól a pillanattól kezdve, hogy a csónakba raktak, mert magamtól alig ha lettem volna képes belemászni, szívem is elhalt bennem. Részben a kiállott félelem gyötört, részben pedig azok a gondolatok, hogy még mi vár rám. Miközben így hányódtunk, és embereink nekifeszültek az evezőknek, hogy a parthoz közelebb vigyük a csónakot, a parton számos ember gyűlt össze. Láttuk őket a hullámok tetejéről, mikor a tenger magasba emelte a csónakunkat. Ide-oda szaladgáltak, hogy segítségünkre lehessenek, ha megérkezünk. Mi azonban csak igen lassan közeledtünk. Nem tudtunk partra jutni addig, míg el nem hagytuk a Wintertoni világítótornyot, ahol a szárazföld kissé felfogta a szél erejét. Itt noha nem minden nehézség nélkül, mindnyájan biztonságban partra léptünk. Utána gyalog Yarmouthba mentünk, ahol mint hajótörötteket nagy szeretettel fogadtak. A városi hatóság jó szállásokat jelölt ki számunkra, a kereskedők és hajótulajdonosok pedig pénzt is adtak, hogy Londonba juthassunk, vagy vissza Hulba, ha úgy látjuk jónak. Ha a józanész győzött volna bennem, akkor Hulba térek vissza, onnan pedig hazamegyek. Rossz végzetem azonban makacsul hajtott előre, és én nem ismertem megállást. Józanítéletem ugyan nem egyszer hangosan figyelmeztetett, hogy térjek vissza, de ehhez nem volt erőm. Barátom, aki a kapitány fia volt, és kezdetben erősen ösztökélt, közben valahogy lehiggadt. Yarmouthba érkezésünk óta csak most, 2-3 nap múlva beszéltem vele először, mert különböző helyeken voltunk elszállásolva. Első látásra úgy rémlett, hogy egész megjelenése megváltozott. Mélabúson nézett rám, fejét csóválta, és megkérdezte, hogy érzem magam. Aztán elmesélte apjának, ki vagyok, és hogy ezt az utat csak próbaképpen tettem meg. Apja felém fordult, és igen komoly hangon mondta. Fiatal ember, magának soha többé nem szabad tengerre mennie. Úgy tekintse ezt az eseményt, mint nyilvánvaló intelme. Maga nem született tengerésznek. És ön, uram, sohasem megy többé tengerre? kérdeztem. Az más. Nekem hivatásom éppen ezért kötelességem is. De ha maga ezt az utazást csak próbaképpen csinálta, most kóstolót kapott, mit várhat, ha makacskodik? És micsoda maga, miért akar a tengerre menni? Erre elmondtam neki eddigi életemet, meghallgatta, aztán hevesen kitört. Mit követtem el, hogy ilyen szerencsétlen alakot vettem hajómra? 1000 fontért sem vinném magammal, ha újra tengerre szállok. Aztán lehiggadt, és komolyan, intő hangon azt tanácsolta, hogy menjek vissza apámhoz, és ne erőszakoljam pusztulásomat. Fiatal ember, mondta, higgyen nekem, ha nem fordul vissza ezen az úton, csak bajban és csalódásban lesz része. Aztán elváltunk. Nemigen tudtam, mit feleljek, és nem is láttam többé. Hová ment, nem tudom. Még volt zsebemben némi pénz, tehát szárazföldön Londonba utaztam. Ott is, akár csak útközben, sokat tusakodtam magammal, hogy melyik életet válasszam. Hazamenjek-e, vagy a tengerre? A szégyen megakadályozta, hogy hazamenjek. Elképzeltem, mennyit nevetnének rajtam a szomszédok, és hányszor kellene megszégyenülnöm nem csak apám, anyám, de mindenki előtt. Azóta többször megfigyeltem, milyen következetlen nem egyszer az ember, különösen ha fiatal. Nem szégyeni a vétket elkövetni, de szégyelli megbánni. Egy darabig így éltem, nem tudtam, mit csináljak, és milyen életpályát válasszak. A hazameneteltől még mindig makacsul idegenkedtem, ám egy idő múlva elmosódott azoknak a bajoknak az emléke is, amelyekben részem volt. Ezzel együtt az a halk hang is elhallgatott bennem, amely a hazatérésre intett. Végre teljesen félretettem ezt a gondolatot, és kezdtem utána járni, hogyan mehetnék világgá.